Hát, drága Uram, kérünk téged, hogy nevelj ki minket a naivitásból, vagy egy kicsit tegyél minket naivabbá. Nem is tudom. Áld meg ezt a reggelt, adj nekünk világos és tiszta kijelentést, adj válaszokat nekünk a kérdéseinkre, azokra a kérdésekre is, amiket esetleg még meg sem fogalmaztunk, még nem is váltak tudatossá, de a szívünkben ott vannak, és visszatartanak minket egy bátrabb és egyenesebb járástól veled. Úgyhogy kérünk, hogy természet feletti módon áld meg ezeket az üzeneteket, ezeket a gondolatokat, és mindenkit, aki hallja ezeket, legyen az kazettán, CD-n, az interneten, vagy itt most személyesen, részesítsd egy különleges áldásban. Ez az imánk ma reggel a te nevedben, Krisztus nevében. Amen. Van egy talán azt hiszem fontos gondolatom a mielőtt egymúltestben folytatnánk, és nem tudom, ki ismeri Dávid menekülésének a történetét, amikor Saul elől bujdosnia kell. És van itt egy érdekes dolog még a futásának az elején. Betér a templomba, és elviszi Góliát kardját, de ami még fontosabb, megeszi a szent kenyereket. Emlékeztek erre a történetre? Éhes, ő meg az emberei, és a papok azt mondják, hogy nincs más eledelünk, csak a szent kenyerek. Amiről tudni kell, hogy az egy Isten számára félretett áldozat. Azt nem eheti meg senki, közönséges ember. És Dávid elvitte a szent kenyereket, megette, és később Jézus hivatkozik erre, hogy hát nem tudjátok, a farizeusoknak az óra alá dörgöli. Hogy nem tudjátok, hogy Dávid megette a szent kenyereket? Nem gyógyíthatok szombaton? Nem értitek? És ezen gondolkoztam, hogy értjük-e? Tehát, hogy értjük-e? Hogy van ez? Hogy van ez, hogy Isten ad egy szabályt, amit halálosan komolyan vesz? Úgyhogy az Ószövetség tele van ilyen esetekkel, hogy tudom, a templomban valaki rosszul csinált valamit, tehát nem úgy, vagy nem a megfelelő ember csinálta azt, amit kellett volna. És azonnali elmarasztalás, sőt, sokszor azonnali halál. Igen. A frigyládához hozzányúlt Uzzá, így van, vitték a frigyládát egy új szekéren, a szekér megbillent, Uzzá hozzányúlt a frigyládához, hogy megtartsa, tudod? És azonnal meghalt. Senki nem érintheti a frigyládát. Hogy van ez? Aztán meg azzal dicsekszik, hogy Dávid megette a szent kenyereket. Te nem vagy következetes, Uram. Nem? Péternek meg kattognak. Végre talált egy ellentmondásmentes világot, és egyszer csak tele van ellentmondásokkal. És nagyon tetszik ez nekem. Én ezt kimondottan szeretem. És két gondolat van. Az egyik a hűség. Isten szövetsége, önmaga, Jézus Krisztus, és ezen keresztül mi felénk, illetve mi velünk. A hívő emberrel Istennek van egy olyan szövetsége, amely felette áll mindennek. És ez nagyon érdekes. Tehát, hogy néha van egy ilyen elképzelésünk, hogyha elég nagy hibát követünk el, akkor Istennek nincs mit tennie a nevéért, az országáért, a becsületéért, félre kell állítania minket. Azt kell, hogy mondja, hogy Sanyi, ez volt az utolsó dobásod. Game over. És igen, azt gondolom, hogy a döntéseinknek nagyon nagy jelentősége van. És Zsidó 12 6, ha minden igaz, azt mondja, hogy az Úr nevel minket, fenyít minket. És mindenki, aki fenyítés nélkül marad, az nem is Isten fia, az fattyú. Az valaki, aki azt hiszi, hogy ő Isten fia, de nem az. Úgyhogy, ha én bűnben élek, hogyha én fogom magam és az egyeneset elgörbítem, a görbét pedig kiegyenesítem, ha fogom magam és gyártok egy saját igazságosságot, és azt szerint élek, és azt próbálom Istenre is rákényszeríteni, Isten valószínűleg nevelni fog engem. És lehet, hogy az ő hűsége felém változatlan abban, hogy a fia vagyok, és hogy nem kárhozom el soha, de megtörténhet, hogy a nevelésében, a fenyítésében olyan messzire kell mennie, hogy akár hamarabb befejezem a földi pályafutásomat, mint eredetileg tervezett volt. Tehát létezik olyan bűn, egy olyan életstílus, amely azt hozza eredményként, hogy miután Isten fenyített érzelmileg, fenyített anyagilag, fenyített az egészségemben, fenyített a kapcsolataimban, azt mondja, hogy figyelj, te nem hallgatsz rám. Megáltalkodottan követed a saját fejedet, és még azokat a kincseket is el fogod tapsolni, amik eddig megmaradtak neked, úgyhogy legyen most vége. De a hűsége felénk, mint hogy a fiai vagyunk, soha nem múlik el. És van egy másik, hogyha a szíved Isten felé fordul, ha a szíved nem egy lázadó szív, aki a maga igazsága után jár, hanem a legjobb tudásod szerint alázatban és megtörtségben élsz. És itt jön egy nagyon érdekes gondolat. Isten bizonyos értelemben a cinkosoddá válik. És ezt félre ne értsd. Isten gyűlöli a bűnt. Isten soha nem fog megalkudni. Fehér és fekete, nincs szürke. De egy csomó szabály, amit ő csinált, az valójában a külső megnyilvánulása, a külső kifejezés módja egy mély belső tartalomnak, egy szívbeli hozzáállásnak. És amikor a szívbeli hozzáállás rendben van, akkor a külső szabály, a forma, amely elvileg el kéne, hogy vezessen a tartalomhoz, fölöslegessé válik. Nem tudom, érted-e? A szent kenyereket nem lehet megenni, arról szól, hogy vannak Isten számára elkülönített dolgok, amiket közönséges ember nem érinthet. Isten döntései, Isten dolgai nem közönségesek. Nem bánhatsz velük úgy, mint bármi mással, ami nem isteni. De ha ezt valaki érti, ha valaki féli Istent, ha valaki szereti Istent, akkor és a hozzáállása az, aminek lennie kell, akkor az csak kenyér. Akkor Uram, tudom, hogy ez a szent kenyér, soha nem érnék hozzá, ha csak te nem adod a kezembe. Fincsi kenyér, edd meg a tiéd. És itt jön a lényeg, hogy Isten törvényei, Isten szabályai a szívnek szólnak, a te szívednek. És hogyha a szíved elfogadta a szabályt, ha a szíved megértette a szabályt, akkor utána maga a betű, maga a forma másodlagos. Nem lényegtelen, másodlagos. Mert az valószínűleg egyet fogsz érteni. Hogy enném meg a szent kenyeret? Te abszolút értem, miről szól. Hogy érinteném meg Istent? Csak úgy, mintha tudod, ő lenne a haverom. Holott azt mondja, hogy a barátja vagyok, és ő az enyém, és értem, és egyszer csak egy külső szemlélő számára azt mondhatnám, hogy bánsz te Istennel, hát ő nem a haverod. És igaza van kívülről nézve, de belülről nézve nem látja a szívedet, ami félelemmel és tisztelettel van tele, mindössze egy olyan bensőséges és közvetlen kapcsolatban Istennel, amit ő szeret, amit ő akar, ami kívülről akár közönségesnek is tűnhet. Ámulatos, ez tetszik nekem. Isten nem rabja a saját szabályainak. Isten nem kicsinyes. Isten nem, nincs bezárva egy bürokratikus kis világba, ahol azt mondta, hogy megmondtam, ez mostantól így van, én is tudom, hogy elszúrtam. Szegény Dávid túlélhette volna. De hát a kenyér a szent. Ez tetszik nekem. Viszont vigyázz, ha a szívedben a saját kis pecsenyédet sütögeted Istennel szemben, akkor lehetsz ájtatos kívülről, amennyire csak akarsz. Ezt csinálják a farizeusok. Vághatsz állati jó képet, lehetsz a legszentebb, imádkozhatsz, olvasgathatod a Bibliádat, járhatsz templomba, csinálhatsz, amit akarsz. Isten azt mondja, hogy ott bent valami nem stimmel. Add nekem a szívedet. Add nekem. Ha őrizgeted a szívedet, ha a saját kis világodban élsz, ahonnan engem kirekesztesz, akkor bizony egy rossz úton jársz, és nem érdekelnek a jó cselekedeteid. Én a szívedet akarom. De ha a szíved az enyém, akkor veled vagyok, és ámulni fogsz, hogy hova elkísérlek, hogy mind végig viszlek, hogy mennyire nem állhat közénk semmi és senki. Ez engem lenyűgöz. Nem egy ilyen kapcsolatra vágyunk? Egy igazi, de feltétel nélküli, vonalon túli elkötelezettséggel élő kapcsolatra. Ez nekem nagyon tetszik. Nagyon jó gondolat. És azt hiszem, hogy meg is érdemel egy kis kiegészítőt. Zsoltárok, nem, a példabeszédek. És ha ott sincs, akkor megpróbáljuk jobban. Hetedik vers. Az Úrnak félelme az ismeret kezdete. A bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg. Van itt egy tanítás arról, hogy a valósághoz való helyes viszonyulás a félelemmel kezdődik. Az Úrnak félelme az ismeret kezdete, a bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg. Viszont teljesen igazad van, hogy ennek a szónak a jelentése az idők folyamán megváltozott, illetve elveszítette azt a mélységet, amelyel itt használják. A félelem az a kifejezés, amit a mai nyelv használatunkkal leginkább a tisztelet és a nagyrabecsülés, a teljes elfogadás szinonimákkal használnánk. Ez olyan, mint hogy a sziklamászó, aki biztonsági kötél nélkül 30 méterrel a föld fölött lóg egy kis kiszögelésen. Szerinted ez a sziklamászó féli a gravitációt? A válasz az, hogy igen, nem fél tőle, ő önként ment oda föl, és nincs benne semmi negatív érzés, de teljes tisztelet van. Úgy értem, ő ott nem szórakozik. Ő nem hiszi azt, hogy a csíp húzza a repülőt. Ő ott pontosan tudja, hogy egy hiba, és zuhan, és vége. De ez egy abszolút alávetettség, amely nem szab gátat közéd, és a közé, akinek aláveted magad. És az Isten félelem ilyen módon a bölcsesség és az ismeret kezdete. Viszont hadd mutassak egy verset János leveléből, ami ugyanezt mondja, mégpedig János 1. Igen, 1 János 4. 17-18. És ez így hangzik, hogy abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé. Mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Azt mondja, hogy abban lett teljessé a szeretet közöttünk, azaz abban úgy mutatkozik meg, hogy tökéletesen megértettem azt a szeretetet, amit Isten ad nekünk, amelyet elfogadhatok, amely itt van közöttünk, hogy értem, hogy amikor találkozom Istennel, és az itt élő szék elé állok, nincs mitől félnem. El vagyok fogadva. Teljesen. És 18. vers, a szeretetben nincs félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Tehát ha valaki fél Istentől nem érti, hogy Isten hogyan és milyen mélyen szereti. Úgyhogy az az Isten félelem, amiről példabeszédek beszél, az nem egy gyötrelemmel járó félelem, hanem az a tisztelet, amellyel azt mondom, hogy te vagy Isten, és én vagyok a te fiad, a te gyermeked, a te képedre teremtve, én semmi vagyok nélküled, veled viszont akár a falon is átugrom, a rablónak is nekirontok, és ámulatos kiváltságom van. Ha bizonytalan vagyok, nem bízom másban sem, mindenkinek az indítékait vizsgálgatom. És ámulatos, hogy ez tényleg így van, hogy az egyetlen mód arra, hogy nyugodt legyek, és hogy igazi kapcsolatom lehessen másokkal, az az, hogy Isten feltétel nélküli teljes szeretetében élek. És ilyen módon olyan gazdag vagyok, hogy nem fontos nekem, hogy mit veszíthetek rajtad keresztül. Illetve olyan biztos vagyok benne, hogy Isten mindent a javamra formál, és hogy te is valamilyen módon egy ajándék, egy áldás vagy az életemben, hogy nem kell, hogy úgy nézzelek rád, úgy nézzek rád, mintha Isten nem is volna itt, és nem is fordítana mindent a javamra. És magam próbáljak rájönni, hogy te ki is vagy, és mit is kéne gondolnom felőled. Ámulatos, ez nagyon csodás. A bűn megöl minket. És most vagyunk megint egy Mózesnél. Ez a halál egyik formája. A halál egyik formája nem csak az, hogy el vagyok választva Istentől, hanem aztán el vagyok választva önmagamtól is. És el vagyok választva tőled is. A nagyon magányos hely, a gonosz gondolkodás helye. És ott tudom, én nem gondolkozom gonoszul. Persze, hogy nem vagy te rablógyilkos, de a gonosz gondolkodás nem ezt jelenti, nem a külső agresszió belső megmutatkozása, hanem a gonosz gondolkodás az az Isten nézőpontján kívüli gondolkodás. Ez a gonosz. A gonosz lehet jó is, úgy értem, emberi jóval teli, istentelen nézőpont, ami a végén halálhoz vezet. Úgyhogy vagy Isten nézőpontjából és val élek, vagy gonoszul. És nézzük meg, hogy egy Mózes 3 hogyan folytatódik. Azt mondja, hogy 6. vers, itt hagytuk abba legutóbb, az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, mert kívánat is az a fa, mert okossá tesz, szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a velelővévő férjének is, és ő is evett. És itt egy rövid zárójeles gondolat Ádámról. Ugye később úgy tartjuk nyilván, hogy Ádám az, aki bűnbe esett, holott Éva volt az, aki először evett a fáról, és ő adott Ádámnak. És a Biblia ezt úgy magyarázza, hogy Évát megcsalta a kígyó, becsapta, rászette. Éva igazából nem tudta, talán, ha lehet így mondani, pontosan, hogy mit csinál. Ő azt hitte, hogy fú, félreértett valamit, mégiscsak lehet enni. Most leegyszerűsítem. Ádám viszont minden bizonnyal tudatos döntést hozott. Tehát Ádám valószínűleg az elé, a dilemma elé került, hogy Istent válassza-e, vagy Évát, a feleségét. És ez is nincs itt kifejtve, de valójában, ha ő egy tudatos döntést hozott, akkor nem nagyon van más lehetőség, mint hogy megértette, hogy Éva meg fog halni, Éva meghalt, és neki választania kell, vagy Éva, vagy Isten. És persze lehet az is, hogy ő is vérszemet kapott, és ő is okossá akart lenni. És azt gondolta, hogy ha az Éva okos már, akkor én is az akarok lenni. Vagy lehet, hogy azt is gondolhatta, hogy hát nézd, már evett az asszony a fáról, ezt mégse halt meg. És akkor én is eszek. De akármelyik variáció, nekem az első tetszik a legjobban, ez olyan krisztusi. Ugye, mert Krisztus is azt mondta, hogy hogy itt van az én mennyasszonyom, az emberiség, a gyülekezet, és nekem választanom kell az atya és köztük, és én azt választom, hogy meghalok értük. És az atya elfordult Jézustól, és a Szent Szellem elfordult Jézustól. És aztán persze ez a tökéletes tervben volt, tudták, hogy ez az útja ahhoz, hogy megkapják a gyülekezetet örökre. De ez ugyanaz a kép, igaz? Ádám a mennyasszonyát választja. A második Ádám, Jézus Krisztus a mennyasszonyát választja. És persze neki volt hatalma arra, hogy aztán újra éljen, és a Szent Háromság velünk együtt teljessé legyen. És a lényeg az, hogy Ádám egy felelős döntést hozott. Egy tudatos döntést Isten ellen, és ez a bűn. És ha meggondolod, akkor minden bűnünk egy döntés része. Tehát, hogy nincs olyan, hogy nem szándékos bűn. Van olyan, hogy tudatlanságból elkövetett bűn. Még nem tudtam, hogy ezt nem szabad. De minden bűn tudatos. Tehát semmit nem csinálok anélkül, hogy valahol az úton ne hoznék egy döntést. És persze mondhatom azt, hogy hát elkaptak a szenvedélyek, és nem tudtam ellenállni, megettem azt a táblacsokit. De azt a döntést, hogy megvettem a táblacsokit, azt én hoztam meg. Hogy nézegettem egész délelőtt, ott kerülgettem az íróasztalomon, hogy ott hagytam szem előtt, az is az én döntésem volt. És persze, amikor már nem tudtam ellenállni, akkor már azt mondom Istennek, hogy hát ki tud ennek a csokinak ellenállni. Nem én tehetek róla. Jó, és ezt Isten nem fogadja el, ezt az érvelést. Azt mondja, hogy volt az úton egy pont, ahol dönthettél volna másképp is. Ezért a pontért számon kérlek téged. És akkor itt a folytatás, és ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. És ezt olyan sokszor mondtuk, hogy a jó és rossz tudása nem a tudás fája, hanem az önigazság fája. Annak az ítéletnek a fája, amely Isten döntésétől eltérő, tőle független véleményt alkot a valóságról, Istenről, önmagamról és a másik emberről. Ez a döntésképesség, ez az Istentől független ítélet az, amely felelős azért a halálért, amit aztán majd csak Jézus Krisztus feltétel nélküli szeretete tud meggyógyítani. Azért a halálért, hogy megvan a véleményem önmagamról. Én egy ilyen kis szerencsétlen vagyok. Én egy nagyszerű vagyok, sokkal jobb vagyok, mint ti. Én egy senki vagyok, én egy valaki vagyok. Megvan a véleményem önmagamról. Van egy én képem, amely szerint élek, amely vagy bizonytalansághoz, vagy egy jogtalan felfúvalkodottsághoz vezet. És így vagy úgy halálhoz. Van egy véleményem rólad? Ne haragudj, van egy véleményem rólad. Hát csak rátok kell nézni, megvan a véleményem rólatok. És ez halál. Pontosan tudod, hogy egy ítélkedő kis fickóval áll szembe, akinek megvan a véleménye rólad. És ez halál. És aztán megvan a véleményem Istenről is. Isten egy ítélkező, önző, kicsinyes, nagy felemelt mutató úgy a katolikus templomban. Ez a véleményem Istenről. Mire jó az Isten ebben a modern világban? Megvan a véleményem mindenről. És nem nagyon érdekelnek a tények. Én tudom, hogy a dolgok hogy vannak, és ha valami úgy van, ahogy én akarom, akkor ideig óráig megnyugszom, ha bár a világ, amivel jutok, egy borzasztó, ha pedig valaki ellent mond nekem, az az ellenségem. Punktum, ennyi. Erről szól a világ. És mindannyian így gondolkozunk. Magányos helyen élünk? Lehet közösségünk egymással? Férnek és feleségnek? Mondjuk, ilyen módon. Lehetetlen. Halál. Ez az ígéret. Azon a napon, amikor megbudjan az agyad, és elkezdesz így gondolkozni, korlátozott képességekkel, önítéleteket hozol, az a halál. Onnantól vége van. Persze vétesz Isten jogi rendszere ellen is, és ott egy jogi következmény, de ha nem lenne ott, ha Isten azt mondja, szemet hunyok felette, akkor is halott vagy. Te vagy a halál forrása. És az első, amit kiszúrtak, azok önmaguk, tehát magukat nyírták ki elsőnek. Észrevették, hogy mezítelenek. Ami nagyjából azt jelenti, hogy lett egy elképzelésük arról, hogy milyennek kéne lenniük, magukra néztek, és azt látták, hogy ők nem olyanok. Azonnal ott van egy eltérés a között, aminek látom magam, és aminek lennem kéne. Az ember meghalt önmaga felé. Már nem vagyok az, aminek lennem kéne, elutasítom magam, és megpróbálom rendbehozni azt a szerencsétlent, aki vagyok. És megszületett a divat. Ezért fügefaleveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. És megvan a módszerünk arra, ahogy Isten nélkül egy saját kis megoldást találunk arra, hogy nem vagyunk azok, amiknek lennünk kéne. Felöltözünk, divatozunk, személyiség mögé bújunk, megtanulunk úgy beszélni, úgy kinézni, úgy viselkedni, ahogy annak az embernek kéne, akinek nekem lennem kéne. És el tudom játszani, hogy az vagyok. Persze belül tudom, hogy nem. De kívülről tudom mutatni azt a képet, aminek lennem kéne. Erről szólnak a személyiségfejlesztő programok. Erről szól az önfejlesztésnek különböző világi rendszere. Tanuld meg elrejteni az állatot, és egy civilizált embert mutatni kifelé. És nagyon jól működik. Csak nagyon magányos vagyok, mert senki nem találkozik velem, mindenki csak a képemmel találkozik, amit és akit eljátszok nektek. Nagyon fárasztó, mert meg kell tanulnom a szerepemet, és nem nagyon eshetek ki belőle. Tele van szégyennel, mert állandóan kiesek a szerepemből, és újra meg újra szembesülök az ellentmondással, a különbséggel az énem és az én kép, az én ideálom között. Úgyhogy a divat, az ágyékkötő egy elégtelen álmegoldás egy valódi problémára. És ez az emberiség életének az átka, hogy tele vagyunk álmegoldásokkal, tele vagyunk felszínes megoldásokkal valódi mély problémákra. És a világ állati jó a probléma megoldásban. Tehát az Istentől független gonosz rendszer sorra kínálja a válaszokat, a megoldásokat a mezítelenségünkre. Csak a baj az, hogy minden csillogó, villogó, divatos, népszerű, gyors, instant, azonnal működő megoldása hamis, felszínes. Mint amikor kalmopirint szedsz comjaktörésre. Mint amikor vakbélgyulladásod van, és nem tudom, mit csinálsz. Mit? Igen. Hamis megoldás. Ami rosszabb annál, mintha egyáltalán nincs megoldás. Mit gondoltok, miért? Mert megnyugszol abban, hogy van. Így van. Tehát adni, megmar egy kígyó, 5 percen belül halott vagy, és beadni neked tiszta vizet ellenszerként, az a legtökéletesebb gonoszság. Mert szépen megvárod azt az 5 percet, amíg meghalsz. Abban a hitben, hogy már megoldottad a problémát. Ezt csinálja az ördög. A legjobb módszere a vallás, a hamis vallás. Az Isten szerint valóság látszata. Figyelj, te jó katolikus vagy. Te egy nagy egyház tagja vagy. Péternek ezt mondta Jézus, hogy ezen a kősziklán építem föl az én egyházamat, te benne vagy. Lazíts! És telj el egyfajta önérzettel és egyfajta felsőbbrendűséggel az összes többi vallással szembe. Fúj, utasítsd vissza őket, jönnek ezek a szektások, magyaráznak arról, hogy újjá kell születned, fúj! Te tagja vagy, te belül vagy. Tökéletes. Mária magasztaltasség. Szűz Mária magasztaltasség. Igaz? Sinem vagyunk? Tökéletes gyilkosság. Igen, beteg vagy. Tudom, hogy nem magyarázhatom el neked, hogy nem vagy beteg. Vérzik a szád, és alig tudsz már mozogni. Igen, beteg vagy. És ez a gyógyszer meggyógyít téged. Tessék, nyisd ki a szádat. Jól van, rendben van. Szőlőcukor volt. minden rendben van. Nem fog már sokáig tartani. Pár év és vége. Az ördög kegyetlen. Az ördög egy gyilkos, akinek a trükkje az, hogy elrejtőzik. Akinek a trükkje az, hogy úgy öl meg, hogy közben a segítőnek, a megoldónak, a megváltónak mutatja magát. Nem okos? Valahol tiszteletre méltó. Nem, valahol ez gyűlöletre méltó. Az emberben fölhág az eszelő, amikor látja ezt a képletet lecsupaszítva. Amikor jön egy aranyos, kedves ember, beférkőzik a családod bizalmába, és aztán kirabolja őket, és megöli őket. Úgy értem, ez nem jó pofa, ez nem az, hogy hát én inkább a világot választom, mert aranyos, és mert gyors megoldást kínál a problémáimra. Ez őrület, tehát hogyha ez így van, és hozd meg a döntésedet magad, nézd meg magad, hogy mit ad a világ az embereknek, akkor nem szerethetem a világot. Tehát, hogyha értem, látom és szeretem a világot, akkor nem szeretem az atyát. Akkor nem vagyok újjászületve, nem lehetek újjászületve. És persze, hogyne? Szeretem-e a szép nagy kocsikat? Hogyne? De mi köze a szép kocsinak a világrendszerhez? És a szeretem az nem az agape, hanem a storgé, vagy melyik az, ne a fileó, így van. Hasznomra van, és ezért kedvelem. De ha nincs a hasznomra, és Isten azt mondja, hogy figyelj, ez már nem kell mostantól, akkor eldobom, mint egy összegyűrt papírgalacsint. Értitek? Szomjas vagy, így áll, de gondold meg, hogy mit? Mezítelen vagy? Öltöz föl? Süket vagy? Vak vagy? Nyerd vissza a látásodat, gyógyuljanak meg a füleid. De a ruhát vedd Istentől, a kenőcsöt a füledre Istentől, a gyógyírt a szemedre Istentől, és Jelenések könyvében van ez. Azt mondja, meggazdagodtál. Azt mondod, hogy gazdag vagy, és nem, nincs hiányod semmiben. Lapozzunk is oda. És ez a laudíciai langymeleg Istent bizonyos értelemben kerülő gyülekezetnek a képe. Jelenések 3. Tizenhetedik, mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, ami nagyjából azt jelenti, hogy köszönöm, Uram, nincs rád szükségem. Nincs szükségem semmire, gazdag vagyok, én önmagamban. Ez a világi vallás tipikus megnyilvánulása. De nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és mezítelen. Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged, és védj gyógyító írt, hogy bekend a szemedet, és láss, akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem, igyekezz tehát, térj meg. Úgyhogy Isten nem azt mondja, hogy légy aszkéta, és ne akarj semmit, ne vágy semmire, ne tagadd a szükségeidet. Ez nem a Biblia. A Biblia azt mondja, hogy igenis gazdagodj meg, igenis öltöz föl, igenis láss, igenis hallj, de mindezt Istentől is, Istenen keresztül. Rendben van? Jó ez így? A fügefa levelek nem jó megoldás. Tudod, üres vagyok, és majd megházasodom. A házasodás nem fogja betölteni az ürességet. Üres vagyok, és majd karriert csinálok, majd meggazdagszom. A hajadra kenheted, az üresség nem fog elmúlni. Unatkozom, majd játszom. A játék nem fogja elmulasztani az ürességet. Elmegyek a következő világkörüli útra, közben is ugyanúgy hiányozni fog a lényeg. És az élmény szuper, menjünk világkörüli útra. Istennel a szívünkben, azzal a gazdagsággal, amely jel. Ha mindent elveszítünk, odakint belül még mindig minden rendben van. 8. vers. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között. Itt a második halál. Elválasztom magam Istentől. Megvan az ítéletem. Tudom, hogy olyat tettem, amiről Isten azt mondta, hogy ne tegyem. Úgyhogy valószínűleg Isten meg fog ölni engem. Isten már nem a barátom. Isten nincs velem. Isten nem a megoldás az életemre. A legjobb, amit tehetek Istennel szemben, az az, hogy elbújok. És ez a megoldásunk emberiség szintjén, sőt, hívő keresztényként is sokszor ez a megoldásunk. Isten azt a feladatot jelenti, hogy el kell bújnom. Hogyan bújok el? Elbújok úgy, hogy megvan a filozófiám, a világnézetem, amely megmagyarázza a világot Isten nélkül. Materialista vagyok. Evolucionista vagyok. New Age hívő vagyok. Valahogy a problémát, amely nyilvánvaló, az eredet kérdését meg kell magyarázni, az életértelmét meg kell magyarázni, az ember halálát meg kell magyarázni, a kiszolgáltatottságomat, a gyengességemet meg kell valahogy, kell egy remény, hogy ez megváltozik. Mindenki ismeri a reménytelenséget, de van egy hamis megoldásom. Van egy magyarázatom, miszerint én vagyok Isten, Isten bennem van, én vagyok Isten. Kicsit még fejlődnöm kell, és megoldom a problémákat, én magam megoldom őket. És ilyen módon nem kell gondolkoznom Istenről, elbújtam a filozófiám mögé. Elbújok a vallásom mögé. Én katolikus vagyok, én református vagyok, én evangélikus vagyok, évente járok is templomba, 12-szer, minden hónapban egyszer. Túl vagyok ezen, elbújtam Isten elől. Ott van a kis jogosítványom, ha ez az Isten kérdés előjön, előveszem a jogsimat, olyan nagy, hogy el tudok bújni mögé, én ezt már elintéztem, én vallásos vagyok. Vagy újjászületett keresztényként elbújok Isten elől úgy, hogy elrejtem a szívemet, a jó cselekedeteimet viszem Istenhez. Voltam evangelizálni, olvastam a Bibliámat, én járok üzletember találkozóra, minden péntek reggel, egyet se hagytam ki, na jó, egyet kihagytam, de bocsátassék az meg nekem. És nem én vagyok személyesen közösségben Istennel, hanem az én tetteimet viszem Isten elé, és én megállok hátul a bokor mögött, és megnézem, hogy Isten mit kezd vele. És ha Isten elégedetnek látszik, akkor megnyugszom és elsétálok. Ha Isten nem elégedett, akkor hozok még több jó cselekedetet. De Isten velem nem találkozik. Én elbújtam. A személyesség az, hogy én magamat hozom, és azt mondom, hogy én hol vagyok, az nagyon nehéz. Úgy értem, én megmutassam magam Istennek, így mezítelenül? Hát lát mindent! Hát ez szörnyű! Én tudom, mi van ott bent, azt nem mutathatom meg Istennek, és elrejtőzöm ő előle. És ez a halál. Ez az egyetlen lehetőség arra, hogy megváltozzam valóban, az az, hogy kiteszem magam Isten feltétel nélküli szeretetének. Ami csak úgy megy, ha olyan közel megyek Istenhez, hogy ő megérinthessen, hogy megölelhessen, hogy mondhassa, hogy látom, hogy mesztelen vagy, és így is tetszel, elfogadlak. Látom a bűnödet, és rendben van, jóvá tettem. Látom a gyengességedet, és ebben a gyengességedben ideülök melléd, és veled vagyok. Velem vagy, és én megetetem veled a szent kenyereket, úgy értem, csak ha éhes vagy, nem muszáj. De hogyha gondolod, nincs olyan szabály, amely közénk állhat. Ha a szívem az enyém, ha a szíved az enyém, ha nem vonulsz vissza tőlem, akkor én veled vagyok mindörökké. Az én kegyelmem elég nagy ahhoz, hogy mindent rendbe hozzom. Értjük mi ezt? Igen, de ösztönösen csak elbújunk. Csak elbújunk. És Isten aranyos. Tehát Isten szuper. Mit tehet mást, mint hogy megkeres minket? De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? És ez a kiáltás visszhangzik a történelmünkben, ez a kiáltás visszhangzik az évszázadok során, ez a kiáltás az, amely betölti a mi életünket is. Ez a kiáltás adhat nyugalmat neked, aki tudod, hogy elszúrhatod, sőt valószínűleg el is fogod szúrni. Hol vagy?
otthon, hol vagy? Gyuri, hol vagy?
Kereslek téged. Szeretlek téged. És ez a kiáll, hol vagy? Azt a mindenről. Mert kievett a, hol vagy? Ez nem ez a kiáltás, tudod. Nézd csak meg majd a folytatást. Hanem ez az a kiáltás, hogy hol vagy? Ádám, Ádám, hol hiányzol? Szeret, hol vagy Ádám? Tudom, hogy mesztelen vagy. Tudom, hogy ettél a fáról. Tudom, hogy elszúrtál mindent. Nem tudod rendbe hozni. Én rendbe tudom hozni. Benne volt a tervben, lazíts. Nálam a megoldás. Hol vagy, hadd segítsek. Hol vagy, hadd oldjam meg a problémádat. És csak hagyd tanítsak gyorsan egy választ, és itt be kell, hogy fejezzük. Mit mondjak Istennek, amikor rajta kapott könnyékig a mézes bödömben? Mit mondjak Istennek, amikor találkozunk a konyhában, és idáig lekváros vagyok? Csak nem ettél abból a lekvárból. Én! Tudod, mit csinálsz? Semmit! Mi van a kezedben? Semmi! Ismeritek ezt a választ? Hát hogyne? Ez hidd el, amikor Istennel találod szemben magad, akkor egyszer csak minden kezedet eldugod, minden masszatos szádat letagadod, és azonnal semmi, minden rendben, tökéletes vagyok. Miért csináljuk mi ezt? Mert megijedünk tőle. Itt van tizedik vers, Ádám válasza, az ember így felelt. Meghallottam a hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok, ezért elrejtőztem. Isten kérdezi, hol vagy? Ádám válasza az, hogy be vagyok tojva, és már gyártom is a megoldást, már gyártom is a választ, már gyártom is a kifogást. Ez az Isten most el fogja kapni a grabancomat. Tudom, hogy elvétettem a szabály ellen. Tudom, hogy most jön a ho-ho-ho-ho! Lekvárt letörölni, mézet eldobni, kezeket eldugni. Semmi nincs a kezemben, minden rendben van. Be a bokor mögé, iszkiri. Tudjátok, mi a jó válasz? A jó válasz így hangzik. Ádám, hol vagy? Itt vagyok. Itt vagyok, Uram. Itt vagyok. Ettem a fáról, bevágtam a lekvárt. Bebújtam a bokor mögé. De tudod mit? Pillanatnyi elmezavaromban tettem. Tudod, ettem a jó és rossz tudásának a fájáról. Mostantól csomó budjant gondolat jön elő a fejemből. Például félek tőled, meg elítélem magam, meg elítélek téged, meg elítélem a testvéremet. Itt vagyok, Uram. És a te megoldásod elég. Csináld ezt naponta többször. Csak így mondd Istennek, hogy itt vagyok. Nem a kép, amit látni akarsz rólam, vagy amiről én azt hiszem, hogy te látni akarod rólam. Itt vannak a jó cselekedeteim. Nem. Én itt vagyok. Én itt vagyok. Jó bűnösen. Jó büdösen. Jó lekvárosan. Jó mosdatlanul. Jó rosszan. De itt vagyok. Mit kezdesz velem? Istenem, meghalok érted, leülök melléd a porba, ott vagyok veled 7 napig. Csendben vagyok melletted, csak hogy értsd, hogy te kell lesz nekem elsősorban, és csak másodszorban az, hogy visszatükrözz engem. Úgyhogy szeretni foglak. Te elém állsz, és azt mondod, hogy vétkeztem, és én pedig kegyelmet adok. Rendben van. Hey, köszönöm. Rendben van. Hagyod, hogy szeresselek? Nem futsz el előlem? Nem bújsz el? Hagyod, hogy beszéljek hozzád? Igen. Akkor rendben van. És ezek a szavak, az én szeretetem meg fog gyógyítani. Egy új embert varázsol belőled, aki tökéletes, aki hibátlan. És amikor majd meghalsz, és átlépsz az örökké valóságba, akkor a tested is tökéletessé válik. És többé nem is akarsz majd bűnt elkövetni. Most, amíg itt élsz a Földön, addig egy megoldásod van. Amikor hallod, hogy Ádám, hol vagy, és ezt egész nap hallod, akkor csak ennyit mondasz, itt vagyok. Épp próbálom kikanalazni a lekvárt. Itt vagyok. Épp gyártom a következő ágyékkötőmet. Budjant vagyok, Uram. Bevallom. De Te már megint megtaláltál engem. És már megint szeretsz engem. És állati jó életem van. Köszönöm. Köszönöm. Tudod, mit? Éhes vagyok. És úgy látom, nincs itt más, csak épp szent kenyér. Mi legyen? Éhezzek vagy egyek? Oké, megeszem. Megeszem a szent kenyeret is, ha kell. Góliát kardja jól jön? Vidd el, ha akarod. Rendben. És mindent szabad nekem, amíg élek. Igaz? Ne halljak meg, ez volt a parancs. Minden fáról szabadon ehetsz. És ez most nem egy liberális üzenet. Nem bűnre bátorítok bárkit, vagy arra, hogy éljen egy furcsa kereszténységet. Nem. Azt mondom, hogy szeresd Istent. Tiszteld a törvényét. Őrizd, zárd a szívedbe. De aztán értsd, hogy a törvény egy szívről beszél. A törvény egy személyről beszél. És ha a személy megvan neked, és a személy megkapta a szívedet, akkor hidd el, egy olyan szabadságba jutsz, amilyenről sose álmodtál. Egy olyan életet élhetsz, amilyet ember önmaga bármilyen lázadásban, bármilyen törvénytelenségben nem élhet. Igazán szabad csak Isten szeretetében lehetsz. Ádám, hol vagy? És a válasz csak ennyi, itt vagyok. Én, aki vagyok, előtted mezítelenül. Ez a szabadság. Csak figyeld meg. Te drága nevedben, Urunk, kérünk téged. És hogyha van köztünk valaki, aki még nem él ebben a szabadságban, olyan egyszerű. Csak állj elé és mondd, itt vagyok. Elfogadlak. Csak ennyi. Nincs mit hozzátenni, és nem lehet elvenni belőle. Te drága nevedben, Krisztus nevében. Amen.
Amen.